A következő néhány videóban az elektromos és a mágneses tér kapcsolatáról fogunk beszélni. Alapvetően két nagy csoporttal foglalkozunk, az áramlási térrel, amelyet stacionárius áramlásnak is nevezünk. Ebben benne van az, a stacionáris szóra utalva, hogy egyenáramú jelenségeket vizsgálunk, tehát amikor időbeli változás még nincs. Időbeli változás az indukciós jelenségeknél lesz, tehát ez lenne a második nagy csoport az elektromos és a mágneses tér kapcsolatával. Nézzük az áramlási teret. Ezt a témakört a lehető legegyszerűbben próbáljuk tárgyalni. Egy rövid előadást igyekszünk ebből készíteni, és a célja az, hogy a villamosságtanban már megtanult Ohm törvényével, Joule törvényével és Kirchhoff törvényeivel kapcsolatban, mint tapasztalati törvényekkel induljunk el, és ezekből általánosabb következtetéseket, általánosabb egyenleteket vonjunk le. Ismét említjük azt, hogy az áram töltéssel rendelkező részecskék egyirányú mozgása, áramlása. De gyakorlatilag ez a szó már itt utal arra, hogy itt valamiféle áramlásról van szó, méghozzá töltéseknek az áramlásáról. Az elektromos tér segítségével a töltéseket mozgatni tudjuk, tehát erre elektromos térre van szükség. Azt már tudjuk stacionárius mágneses terekből, hogy a mozgó töltés, vagyis az áram mágneses teret kelt maga körül. Azzal azonban még nem foglalkoztunk, hogy mi történik például egy vezetéken belül. A vezetéken belül az áramlási tér alakul ki. Tehát, hogyha fogunk egy vezetéket, a vezetékbe töltéseket bocsájtunk, és egy elektromos térrel azokat el tudjuk indítani a vezetéken belül, akkor a vezetéken kívül a mozgó töltések hatására, vagyis az áram hatására mágneses tér alakul ki. Beszéltünk már tehát az elektromos térről, beszéltünk a vezetéken kívül, vagy áramkörön kívül kialakuló mágneses térről, és ebben a részben arról beszélünk, hogy például a vezetéken belül milyen tér alakul ki, ezt a teret áramlási térnek nevezzük. A villamosságtanon átesett hallgatóknak ez már nem okoz különösebb problémát, hiszen az alapfogalmak ismertek. Az egyik alapfogalom az Ohm törvény, amely tapasztalati törvény, a másik a Joule törvény, a veszteségekkel kapcsolatos, a teljesítménnyel kapcsolatos, illetve a két Kirchhoff törvény, amely a hálózatszámításban alapvető szerepet tölt be. Az Ohm törvény abban áll, hogyha vízszintes tengelyen felmérjük például a feszültséget, függőleges tengelyen az áramot, és egy úgynevezett ellenálláson mért áramot felvesszük a feszültség függvényében, akkor egyeneseket fogunk kapni. Az egyenes meredeksége attól függ, hogy mekkora az adott eszköznek az úgynevezett rezisztenciája, vagy ellenállása. Ez mindig átmegy az origón, tehát nulla feszültséghez nulla áram tartozik, és ahogy növeljük a feszültség értékét, az áram is növekszik lineárisan. Ohm vette észre, hogy ez a kapcsolat az I egyenlő 1 per R szer U, vagy G szer U alakban felírható. Ez az R az ellenállás, az ellenállásnak a mértékegysége, mindenki jól tudja, az Ohm. A G pedig a vezetés, vagy konduktancia, amelynek mértékegysége a Siemens. Ez is nagyon jól ismert villamosságtanból. Tehát ez az Ohm törvény, hogy I egyenlő 1 per R szer U, vagy I egyenlő G szer U. Az Ohmnak a mértékegység egyébként volt per amper, az Siemens mértékegység pedig amper per voltnak felel meg. Hogyha nézzük ezt a három görbét, három különböző ellenállás értéket láthatunk, és azt nézzük, hogy például egy adott feszültséghez mekkora áram tartozik, akkor az áram növekedése azt fogja jelenteni, hogy az ellenállás értéke egyre kisebb és kisebb lesz, ami logikus is. Tehát ebben a diagramban az R1 a legkisebb ellenállás, az R2 következik utána, és a legnagyobb ellenállást, a legnagyobb rezisztenciát az R3 képviseli. Mérésekből ismerjük azt, hogyha van egy adott hosszúságú vezeték, amelyet L-lel jelölünk, méterben, sokszor milliméterben szokás ezt felvenni. Tételezzük fel, hogy ennek a vezetéknek a keresztmetszete állandó, amit A-val jelölünk, és ugye négyzetméterben, esetleg négyzetmilliméterben mérünk. És ennek az anyagnak van valamilyen anyagi jellemzője, amelyet ρ fajlagos ellenállással, illetve a szigma vezetőképességgel jelölünk. Akkor nagyon jól ismert az, hogy egy vezeték ellenállása egyenesen arányos a vezeték hosszúságával, tehát minél hosszabb egy vezető, annál nagyobb az ellenállása, és minél nagyobb a keresztmetszete, annál kisebb az ellenállása, tehát a keresztmetszettel fordítottan arányos. Észrevették azonban azt is, hogy van egy bizonyos anyagi jellemző, amelyet itt róval, illetve annak reciprokával, szigmával jelölünk, amely egy anyagtól jellemző konstans számérték. Érdekes például megjegyezni, hogy a réz esetében a ρ az 0,176 tízezred ohm négyzetmilliméter per méter, a szigma, ennek reciproka, az 57 x 16-on Siemens per méter. Különféle anyagoknak a ρ, illetve szigma paraméterei, tehát a fajlagos vezetőképességét, illetve a fajlagos ellenállását táblázatokból tudjuk kiolvasni. Tehát az R egyenlő ρ szor L per A, illetve L per szigma szor A mérési eredményekből ismertek, tehát ha úgy tetszik, tapasztalati törvények. Az R mértékegység ugye ohm, ezt méterben vagy milliméterben, ezt pedig négyzetméterben vagy négyzetmilliméterben szokás felvenni. Ettől függően a ρ-nak ohm méter vagy ohm négyzetmilliméter per méter a mértékegysége. Mindkettőt használjuk, sokszor a táblázatokban ezt az alakot szokás felvenni, és hogyha azt nézzük, hogy egy ohm méter az mekkora, egy ohm méter az 10 a mínusz hatodikon ohm négyzetmilliméter per méter, hogyha a megfelelő átváltásokat megtesszük. A szigmának a mértékegysége pedig Siemens per méter, ami ennek a reciproka, ez innentől magától értetődő. Ha meg akarjuk vizsgálni a különféle anyagokat, akkor jó vezetőknek hívjuk, rossz vezetőknek hívjuk, vagy szigetelőknek hívjuk, attól függően, hogy ez a ρ és szigma paraméterek mekkorák. Jó vezetők közismerten a fémek. Fémek esetében a vezető képesség a 10 a 7-es nagyságrendbe esik, tehát 10 a 7-en Siemens per méter, ahogy itt lehetett látni, ez 5,7 x 10 a 7-en Siemens per méter réz esetében. Tehát a nagyságrendeket szeretném itt érzékeltetni. Rossz vezetők, mint például a Föld, ott a szigma az 10 a mínusz másodikon Siemens per méter nagyságrendbe esik például. Szigetelőknél ez nem nulla, szigetelőknek is van valamiféle vezetőképessége. Ez itt 10 a mínusz tizediken, 10 a mínusz tizenhetediken Siemens per méter nagyságrendbe esik, tehát nagyon kis értékek, de tudnunk kell azt, hogy ezek az értékek nem nullák, mert ideális, tehát teljesen tökéletes szigetelő nem létezik. Közelítésként élhetünk, hogy a szigma egyenlő nulla szigetelőkben, de látjuk, hogy ez a 10 a mínusz tizediken, 10 a mínusz tizenhetedikenes nagyságrendbe esik. Tehát jó vezetőkről, rossz vezetőkről és szigetelőkről beszélhetünk ebben a megközelítésben. Nézzük meg még a Joule törvényt, ez is gyakorlatilag ismétlés. A munka, amit az elektromos tér végez, miközben egy Q töltést egyik helyről a másikra átmozgat, az Q szor U, ahol U a feszültség értéke, vagyis a potenciál különbség értéke két pont között. A Q töltés azonban I szer T, hogyha speciálisan egyenáramról beszélünk, és hogyha ezt a behelyettesítést megtesszük, akkor a vevé az I szer T szer U, vagy ha úgy tetszik, U szor I szer T. Ezt még jól tudjuk, hogy a teljesítmény egyenáramú áramkörökben, tehát a P egyenlő U szor I-vel. Ezt is nagyon jól ismerjük. Ahhoz, hogy az áramlás fent maradjon, tehát például egy vezetékben a töltéseknek az egyirányú elmozdulása, áramlása valamennyi időn keresztül fennmaradjon, ahhoz ennyi teljesítményre van szükség. Tehát valahonnan ezt a teljesítményt szednünk kell, erre lesznek alkalmasak a generátorok, az akkumulátorok, a száraz elemek, a telepek és a többi. Hogyha behelyettesítjük az ohm törvényt, akkor ennek a P egyenlő U-szori formulának két változata lehetséges. Hogyha az U helyére azt írom, hogy R szer I, akkor R szer I négyzetet kapok, hogyha az I helyére U per R-t, akkor a P egyenlő U négyzet per R összefüggésre jutunk. Tehát ez a két formula is nagyon jól ismert. Villamosságtanból ezeket a Joule törvénynek nevezzük. Tehát ez lenne az általános összefoglalója a villamosságtanból megismert összefüggéseknek, amelyek a stacionárius áramlás tárgyalásához szükségesek. Vizsgáljuk meg az előbbi két törvényt, tehát az Ohm törvényt, illetve a Joule törvényt egy kicsit általánosabb alakban. Villamosságtanból ugyanis a vezetéknek a keresztmetszetét, a vezetéknek az alakját nem vettük figyelembe, nem foglalkoztunk azzal, hogy az milyen keresztmetszetű, milyen alakú, milyen hosszúságú vezeték. Hiszen az egy olyan absztrakciós szint, ahol erre nincs szükség, most ezt egy kicsit általánosítjuk. Tételezzünk fel tehát egy vezetéket, amelyben ez az I áram folyik. Egyenáramról van szó, ezt ismét hangsúlyozzuk. Ezt áramcsőnek is hívhatjuk, tehát ebben a csőben az elektronok töltése rendelkező részecskék egy irányban áramlanak. Vegyünk itt egy keresztmetszetet, ezt a keresztmetszetet DA-val fogjuk jelölni szokás szerint. Erre a felületre merőlegesen mutat a DA vektora, tehát a normál vektora, illetve a J áramsűrűség. Felveszünk DL szakaszt is, ahol az elektromos teret fogjuk majd valamilyen módon figyelembe venni. Az Ohm törvényből az U egyenlő R szer I alakot vesszük, és az U egyenlő R szer I-be fogunk behelyettesíteni. Tehát ebbe az összefüggésbe. Azonban nagyon kicsiny darabokat szeretnénk figyelembe venni, tehát nem a teljes vezeték hosszát vesszük, hanem kisebb, úgynevezett infinitesimális darabokat. Ezt a szót leírom, még nem infinitesimális. Ezt többször már alkalmaztuk. Nagyon kicsi, nullához tartó hosszúságú darabot, nullához tartó felületet jelent, és ezt az infinitesimális szóval szokás illetni. Tehát ezt át szeretnénk írni, akkor azt fogjuk kapni, hogy a du az egyenlő dr szer di. Tehát egy nagyon rövid vezeték szakasznak a feszültsége, az egyenlő ezen vezeték szakasznak az ellenállása szorozva az itt mérhető árammal. Helyettesítsük be a korábbról ismert összefüggéseket. A DU az EDL. Tehát a feszültség az gyakorlatilag az integrál EDL. De hogyha ezt egy nagyon rövid szakaszra vesszük, akkor az integráltól úgymond eltekinthetünk, és az EDL-t írhatjuk le ebben a formában. Nagyon lényeges az, hogy az elektromos térnek, illetve ennek a DL vektornak az iránya egymással párhuzamos, ezt már nagyon jól ismerjük, hogy ilyenkor ezzel a skaláris szorzattal nem kell foglalkoznunk, illetve a vektoriális jelölést is, ha úgy tetszik, elhagyhatjuk. A DR az a rószor L per A alapján rószor DL per DA lesz. Tehát egy nagyon rövid vezeték szakasznak a DL hossza, ahol egy DA felületet veszünk, például ezt itt, illetve ezt. A DI az a JDA lesz, ugyanis az áram az egy A felületen az áram sűrűségnek az integrálja, felületi integrálja. A J és a DA egymással párhuzamos, hogy ezt definíció szerint is vehetjük, és az integrál JDA JDA-vá egyszerűsödik, hogyha nagyon kicsiny darabot veszünk. Tehát ez lenne az áram. És itt egyenlőséget vehetünk. Tehát a feszültség az EDL, az ellenállás az rószor DL per DA, az áram az pedig JDA, és ebben az esetben az integrális mennyiségekről átjutunk egyfajta differenciális mennyiségekké, hiszen differenciálisan kicsiny távolságot, szakaszt, felületet vizsgálunk ebben az esetben. Sok mindennel lehet egyszerűsíteni, például a DA-val, illetve itt a DL-lel. Azt fogjuk kapni, hogy az elektromos térerősség az a ρ szor J. Látjuk, hogy Ohm törvényből indultunk el. Ezt az összefüggést, hogy E egyenlő ρ szor J az U egyenlő R szer I formájára lehet úgymond megjegyezni, tehát a feszültséget az elektromos térerősség váltja, az áramot az áramsűrűség, az ellenállást pedig a fajlagos ellenállás. E egyenlő ρ szor J. Ha ezt megfordítjuk, akkor azt fogjuk kapni, hogy J egyenlő szigma szor E. Tehát ennek a reciproka a J egyenlő szigma szor E. Ezek vektoriálisan is igazak, habár egy nagyon egyszerű formulából indultunk ki, tehát ezek vektoriálisan is igazak, és ezt a differenciális Ohm törvénynek nevezzük, vagyis az Ohm törvény differenciális alakja. Abban az egyenletrendszerben, abban az abstrakciós szintben, amivel foglalkozunk ebben a témakörben, az elektrodinamikában, Ohm törvény helyett ezt a differenciális Ohm törvényt fogjuk alkalmazni, és lehet látni, hogy a J és az E az legegyszerűbb esetben egymással párhuzamosak, ugyanis a ρ, illetve a szigma az a konstans számértékek. A Joule törvénynek is egy hasonló alakját fel tudjuk írni, a P egyenlő I négyzet szer R formula szerint. Itt dp-t fogunk venni, tehát egy kicsi részben fejlődő hővel fogunk foglalkozni. Az r-et veszem előre, hogy az ρ szor dl per dA fentiek alapján, az i az pedig a jdA, ennek a négyzetét kell venni. Na most, ha kifejtjük, akkor a dA-val lehet egyszerűsíteni, és azt fogjuk kapni, hogy ρ szor dl J négyzet dA. Hogyha ezt a dA négyzet egyszerűsítést elvégezzük. A dL szorozva dA az egy dA felületnek és egy dL hossznak a szorzata. Gyakorlatilag ez egy térfogat, dV-vel fogjuk jelölni. És azt fogjuk kapni, hogy ρ szor J négyzet szorozva dV-vel. Tehát a dP az ρ szor J négyzet szorozva dv-vel, hogyha behelyettesítünk, akkor ez j négyzet per szigma dv is lehet. Tehát amit itt kapunk mennyiség, a ρ szor j négyzet, vagy a j négyzet per szigma, az a Joule törvénynek a differenciális alakját fogja jelenteni, és kicsi p betűvel fogjuk jelölni, azért mert láthatólag itt van egy térfogat mellette, ennek a mértékegysége az watt per köbméter lesz, ez nagyon fontos. Ez a ρ szor J négyzet, vagy pedig J négyzet per szigma értéket fogja felvenni, mert a teljes térfogatra vett és nagy P-vel jelölt teljesítmény, azaz integrál V térfogatra P dV lesz. Ahogy éppen az alakból ez gyakorlatilag látszik is. Tehát a Joule törvénynek ez lesz a viszonylag egyszerűbb alakja. Az előbb említettem azt, hogy szükséges valamekkora energia ahhoz, valamekkora teljesítmény ahhoz, hogy ez az áramlás egy áramkörben fennmaradjon. Ezt generátorok végzik. A generátorokat nem villamos teljesítmény átalakítására használjuk. Ugye a generátor egy olyan berendezés, amely nem villamos teljesítményt alakít, tehát villamos teljesítményé, beiktatott erőnek, idegen erőnek is szokás nevezni. Ezek gyakorlatilag az akkumulátorok, az elemek, a termoelemek, a fotocellák, a napelemek, és így tovább. A részletek nélkül ezt az egyenletet fogjuk átírni, J egyenlő szigma szor E plusz EB formulára, ahol ez a B betű az indexben arra utal, hogy ez egy beiktatott elektromos térerősség, ez szolgál arra, hogy leírjuk például az akkumulátoroknak a működését valamilyen módon. Ezzel részletesebben nem foglalkozunk, ez már inkább az elektrotechnika témakörébe esik, de itt megemlítjük, hogy az Ohm törvényt átírhatjuk J egyenlő szigma szor E plusz EB alakra, annak érdekében, hogy a beiktatott térerősséget is figyelembe tudjuk venni. Az egyszerűség kedvéért választjuk azt az utat, hogy a Kirchhoff törvényeiből indulunk ki, amelyek nagyon jól ismertek az elektrodinamikát megelőző villamosságtani ismeretekből. Ugye, hogyha van egy csomópont, a csomópontból befolyó áramok előjeles algebrai összege az nulla, és a befolyó áramot negatívval, a kifolyó áramokat pozitív előjellel vesszük figyelembe, akkor itt a mínusz I1 plusz I2 plusz I3 egyenlő nulla összefüggést fogjuk kapni. Ezt általánosíthatjuk új módon, hogy ide felveszünk egy felületet, és figyelembe vesszük a befolyó, illetve kifolyó áramoknak a vezeték geometriáját is. Tehát ez az áram valójában egy A felületen beáramló áramsűrűség, és láthatjuk azt, hogy ezt átalakítanánk, akkor körintegrálra lenne szükségünk. Tehát a körintegrál A felület, az A felület az ennek a például egy gömbnek a felülete, körintegrál J, D, A. És ez egyenáramon ebben a felírásban biztos, hogy nullát fog adni. Tehát gyakorlatilag a Kirchhoff törvénynek egy általános alakja a körintegrál J, D, A egyenlő nulla. És ebből látszik is az, hogy hogyha figyelembe vesszük, hogy ennek a például a gömbnek a normális a DA irányú, kifelé mutató, a kifelé mutató áramot emiatt vesszük pozitív előjellel, mert ennek a kettőnek, tehát a DA-nak és az itt figyelembe vehető J-nek a skaláris szorzatai pozitív, míg egy befolyó áramnál negatív, hiszen a DA, illetve a befolyó áram egymással ellentétes irányú, skaláris szorzatuk, tehát negatív. A befolyó áramot tehát emiatt vesszük figyelembe negatív, a kifolyó áramokat pedig emiatt vesszük figyelembe pozitív előjellel. Tehát a körintegrál JDA az nem más, mint a szumma I egyenlő nulla egyenletnek egyfajta átírása. Az áramlási térnek, a stacionáris áramlási térnek, tehát ez egy fontos egyenlete lesz. A másik a Hurok törvénye, amely szintén jól ismerünk villamosságtanból. Úgy kell kiindulni, hogy tetszőleges Hurokban felveszünk valamilyen irányt, és ezzel az irányjal, körüljárási irányjal megegyező feszültségeket pozitív előjellel, az ezzel ellentétes irányú feszültségeket pedig negatív előjellel vesszük figyelembe, és ezek összege minden körülmények között nulla lesz. Ezek akármilyen elemeket jelentenek, egyenáramú hálózatokban praktikusan ellenállásokat, feszültség és áramforrásokat jelentenek. Tehát, hogyha fel akarjuk venni ezt a körbejárási irányt, akkor azt kapjuk, hogy U1 minusz U2 plusz U3 egyenlő nulla. Azonban a feszültség, azt nagyon jól tudjuk, hogy integrál EDL valamilyen görbe mentén. Ha ezeket a feszültségeket figyelembe vesszük, akkor itt azt fogjuk kapni, hogy körintegrál L, E, D, L egyenlő nulla. Hiszen az egyes ágakban, az egyes ágakon mérhető feszültséget felírhatjuk az elektromos térerősség segítségével, és mivel mindig egy zárt hurkon haladunk körbe, ezért egy zárt integrálról beszélünk, ami a körintegrál E, D, L egyenlő nullára fog egyszerűsödni. Gyakorlatilag ez a szumma U egyenlő nulla Hurok törvényt jelenti. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy a körintegrál JDA egyenlő nullának a divergencia J egyenlő nulla felel meg differenciális alakban, a körintegrál EDL-nek pedig a rotáció E egyenlő nulla felel meg differenciális alakban. Ezeket foglaljuk össze a következőben. Tehát a stacionáris áramlási térnek az egyenletei a körintegrál EDL egyenlő nulla, ami gyakorlatilag a Kirchhoff-Hurok törvénye, vagyis tetszőleges elzárt görbén az elektromos térerősségnek a vonalintegrálja az mindig nullát ad. Differenciális alakban az azt jelenti, hogy az elektromos térerősség az mindig örvénymentes. A második egyenlet a körintegrál egy A felületre, JDA egyenlő nulla, vagyis tetszőleges zárt A felületre a J áram sűrűségnek a felületi integrálja az mindig nullát fog adni. Differenciális alakban megfogalmazva a J-nek a divergenciája mindig nulla, vagyis ez egy forrásmentes tér. A jegyelő szigmaszor elköti össze a J áramsűrűséget és az E elektromos térerősséget, ami gyakorlatilag az Ohm törvénynek a differenciális alakja, és végül a J egyenlő szigmaszor E plusz EB-vel vehetjük figyelembe például a generátoroknak a hatását EB-vel, mint beiktatott elektromos térerősséggel. Tehát ez a három egyenlet írja le a stacionárius áramlást. Röviden szóljunk még a határfeltételekről, tehát amikor két különböző szigmájú, két különböző vezetőképességű közeg tölti ki azt a tartományt, amelyet számolni szeretnénk. Az elválasztó határfelületen valamilyen feltételt kell adnunk az E elektromos térerősségre, illetve a J áramsűrűségre. Ha megnézzük ezeket az egyenleteket, illetve az elektrostatika egyenleteit, akkor a rotáció egyenlő nulla közös. A divergencia D egyenlő ρ helyett divergencia J egyenlő nullát fogunk kapni, tehát a D helyett J lesz, a ρ helyett pedig nulla, és a D egyenlő epsilon szor E helyett J egyenlő szigma szor E lesz. Ha visszaemlékezünk, az elektrostatikus tér esetében be is bizonyítottuk, hogy az elektromos térnek a tangenciális komponense folytonos, ez itt is igaz lesz, illetve a D-nek a normális irányú komponense folytonos két különböző közeg határán, de a D helyett most a J jön be, tehát a J normális irányú komponense lesz folytonos. Ezzel az analógiával egy kicsit meg tudjuk spórolni a bizonyítást. Tehát a határfelületen az elektromos tér tangenciálisa mindig folytonos, és az áramsűrűségnek a normális irányú komponense mindig folytonos. Az úgynevezett peremen, amely körbeveszi a probléma tartományát, kétfajta peremfeltételt írhatunk elő. Az egyik részen az elektromos tér tangenciális komponense az nulla. Itt például egy elektróda lóg be, amely biztosítja például a potenciál különbségeket. A másik részen, ezen a tartományon szimmetria megfontolásokból a Jn az lehet nulla. Nem feltétlenül kell ilyen vagy ilyen peremfeltétel, ez feladat válogatja, de nagyon lényeges, hogy a határfeltételek mellett az úgynevezett peremfeltételt is röviden tárgyaltuk. Ezekre később a Maxwell egyenletek felírása után, az általánosítások után és egy összefoglaló formájában vissza fogunk térni. Itt azonban azt szükséges megjegyezni, az elválasztó közegen az elektromos térerősség tangenciális komponense, illetve az áramsűrűségnek a normális irányú komponense folytonos, tehát itt egy nagyon fontos konklúzió van, amit úgy lehet könnyen megjegyezni, hogy az elektrostatikus térnél ezt már valamelyest gyakoroltuk, és talán már meg is szoktuk, és itt egy analógia formájában gyakorlatilag a kettő között a párhuzamot lehet vonni, és így talán könnyen megjegyezni ezt az összefüggést.